Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
Ma folytatja és le is zárja a 2026-os költségvetés általános vitáját az országgyűlés, amely tegnap kezdődött, összesen 30 órás időkeretben. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter ismertetése szerint jövőre 4,1%-os gazdasági növekedéssel és 3,6%-os inflációval, valamint 3,7%-os GDP arányos hiánnyal számolnak. 12,1%-kal elmaradt a tavalyi adattól a beruházások volumene idén az első negyedévben, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal friss adataiból. Az előző negyedévhez képest is csökkent a mutató, a beruházások értéke összehasonlító áron 3,4%-kal mérséklődött. A csökkenéshez legnagyobb mértékben a feldolgozóipar, valamint a szállítás, raktározás járult hozzá, a visszaesést viszont mérsékelték az ingatlan ügyletek és az energiaipar beruházásai. A Magyar Nemzeti Bank új vezetése csökkenti a működési költségeket és növeli a hatékonyságot, közölt az MNB az MT-vel. A jegybank a jövőben a törvényben rögzített alapfeladatokra fókuszál, a törvényi mandátumon kívül eső tevékenységeket mérsékli, 15%-kal csökkenti munkavállalói állományát, a több mint 250 dolgozó elhelyezkedését célzott programmal segíti, tudatták. Elengedhetik a nehéz élethelyzetbe került családok babaváró hitelét, ennek érdekében 600 millió forintos pénzügyi alap jött létre. Méltányossági alapon olyan családok mentesülhetnek az adósság teher alól, ahol váratlan élethelyzetek alakulnak ki, mint például valamelyik vagy mindkét szülő váratlan halála, vagy munkaképességének, keresőképességének elvesztése. Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter hangsúlyozta, ez az alap azoknak segít, akiknél ezek a méltányossági okok az elmúlt 2 évben fennálltak. A 600 milliós alapot a Bankszövetség és a Mabisz hozta létre, és a Magyar Államkincstár kezeli majd. A türk országok szerepe Magyarország energiaellátásában kulcsfontosságú, ha olcsó energiát szeretnénk, ahhoz barátok kellenek, nem ellenségek, jelentette ki a miniszterelnök a Facebook oldalán. Orbán Viktor a türk államok szervezetének informális budapesti csúcs találkozója kapcsán emlékeztetett, az ukránok lezárták az Oroszországból jövő csővezetékrendszert, a nyugatiak mindent megtettek, hogy ne épüljön meg a török áramlat gázvezeték, de ha ez ma nem lenne, akkor nem lenne gáz és energia sem Magyarországon. Orbán Viktor tegnap találkozott Recep Tayyip Erdoğan török elnökkel a Várkert bazárban. A miniszterelnök közösségi oldalán jelezte, még Európa elvesztette versenyképességét, és ma 3-4 annyit kell fizetni az energiáért, mint Amerikában vagy Kínában, addig mi fent tudtuk tartani a rezsicsökkentést. Magyarország minden területen készen áll a stratégiai együttműködés fejlesztésére a türk államokkal, ebből ugyanis hazánk már az eddigiekben is sokat profitált, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter leszögezte, hazánk büszke a történelmére és az örökségére, így annak a türk államokkal közös részeire is. Megtiszteltetésnek nevezte, hogy a TASZ most először tartotta a csúcs találkozóját Európában, illetve egy megfigyelői státuszban lévő országban. 2 izraeli követségi dolgozót egy jegyes pár gyilkoltak meg lőfegyverrel az Egyesült Államok fővárosában, Washingtonban, jelentette több amerikai hírportál, célzott merénylet érte őket. Az NBC News rendőrségi forrásokból úgy értesült, a támadót elfogták, az intézkedés közben a 30 éves férfi azt kiabálta, szabad Palesztinát. Az izraeli ENSZ nagykövet Danny Dannon antiszemita terrorizmusnak nevezte az esetet. Andrei Portnov, az ukrán elnöki hivatal egykori helyettes vezetője az áldozata annak a merényletnek, amelyet egy madridi magániskola bejáratánál követtek el tegnap, között a spanyol belügyminisztérium. Portnov 2011 és 14 között volt Viktor Janukovics elnöki adminisztrációjának helyettes vezetője, előtte 5 évig Julia Timosenko egykori miniszterelnök csapatának vezető jogásza. Romániában megalapozottlannak nevezte a választás korrektségét megkérdőjelező vádakat a választási hatóság. Ezt azután közölte a testület, hogy George Simion, a román elnök választás második fordulójában alulmaradt jelölt, a Románok Egyesüléséért Szövetség elnöke óvást emelt a voksolás hivatalos eredmény ellen az alkotmánybíróságnál. A testület ma bírálja el Simion óvását. Gyermeknap alkalmából ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák a látogatók előtt, a hónap utolsó vasárnapján, azaz május 25-én. A korábbi évek hagyományait követve idén is 153 hivatásos és 329 önkormányzati, illetve önkéntes tűzoltósági és múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a laktanyák életét. Végül az időjárásról: szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, a legtöbb helyen hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap, de egyre több helyen alakulnak ki záporok, zivatarok, a szél sok felé megélénkül. A csúcshőmérséklet 22-23 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Köveket dobál, hiszik is, meg félnek is, hogy az úthenger megáll. A másik oldalon, az áruház előtt, öreg ember verset árul, de nem jönnek vevők. Egy autó oldalán egy fél mondat fut el, az ördög sosem alszik, sosem alszik bárkivel. És szól a hangulat rádió, mindenki szép, és mindenre adó. Minden álom kézzel fogható, csak még egy forduló lebeg a szélben. A nap prédikátor áll, eget árul, míg legalább földi megváltást talál. A zálogház körül lassú, csöndes bál, keserű sor a lélekpultnál ajánlatra vár. Mindegy, mit tanult, és mindegy, mit hiszel, az ördög sosem alszik, sosem alszik bárkivel. A hangulat rádió, mindenki szép, minden álom kézzel fogható, és kézzel kapható, lemeg a szélben. A nappali altató, lemeg a szélben.
Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Hajdú Mária vagyok. Mai műsorunkban Mahovics Lászlóval, Macsóval beszélgetek, Ecséden a 19. alkalommal megrendezésre kerülő motoros búcsú alkalmával. Kedves zarándoktársam Macsó, ővel ilyenkor az utóbbi pár évben leszoktunk ülni, és át szoktuk beszélni a nap eseményeit, hogy mit élt meg, mit adott neki ez a csodálatos nap. Ezt most is így tesszük.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindöröki, amen.
Mi volt ma? Munkanap. Többiek, akik nem jöttek el, azoknak a munka fontosabb volt, mint a boldogasszony. Kicsit megálltam itt a gondolkodásban, mert lehet, hogy tényleg az élethez, a mindennapi élethez, meg a mókuskerékhez ahhoz a munka kell.
Igen, és lehet, hogy valaki sajnos magánkívülről olyan helyzetbe került, hogy nem tudta megoldani. Ez most egy szerencsétlen egybeesés, de hát azért bízunk benne, hogy akinek kellett, az itt volt.
Na ez az, hogy akinek kellett, az biztos, hogy itt volt. Korán reggel 9 óra tájba érkeztem én ide, már páran itt voltak, ugye az Ecsédi Motoros Klub már csinálta, készítette az ebédet, de a sárga répából még tudtam kérni egy darabkát, hogy elrapogtassam. Szóval amíg én a répát ropogtattam, addig megérkezett az én beszélgető társam Dísz Gusztáv, akit sokan ismeretnek a televízió különböző celebes műsoraiból, és egy egészen más arcát mutatta itt meg nekünk. Én Gusztávot azért hívtam el, mert egy Mária Rádiós kerekasztal beszélgetés során hallottam őt, és úgy gondoltam, hogy az ő példája és az ő életének bizonyos részeinek a története, az nekünk motorosoknak is üzenet jellegű lehet.
Mégpedig?
Hát ugye Guszti 17 éven keresztül volt narkófüggő, és onnan nagyon nagy áron tudott csak kikászálódni. Hát ahogy elmesélte, börtönnel fenyegetőztek már, tehát nem volt neki sok kiútja, csak az, hogy összekapja magát, és neki sikerült egy jó segítővel, aki felismerte benne az embert, és nem csak egy gyógyszerfogyasztót látott benne, hanem megpróbálta emberként segíteni.
És az értékeit megtalálta.
Hát bizony, mert hogy vannak, nem is kevés. És így tudott kikászálódni ebből a szörnyű körből, és lett belőle egy sportoló, aki több világbajnokságot, Európa bajnokságot nyert. Egy kemény harcban, ahol kéz a kéz, láb a láb, komoly harcokat vívnak egymással a sportolók. Most már nem csinálja, már nem sportol, viszont tanítja, oktatja, van egy kis hely, ahova eljárnak, és ott csoportokat gyermekektől kezdve egészen felnőttekig képez ki erre a bizonyos földharcra, aminek ő Magyarországon az egyik elrejtett gyöngyszeme mestere. Tehát ezzel kezdődött a nap.
Tenna?
Ezután jött a többi feladat, ugye hát először is az, hogy itt a kertben a Rácz Laci nevű barátunk, aki Felvidékről, Péderből származik, ő csinált egy kis kovácsműhelyt, szabadtéri kovácsműhelyt, és ott bemutató kovácsolást tartott, amit mindannyian boldogan néztünk, mert azért a fémművesség egy motorosnak azért elég közel áll a lelkéhez. Úgyhogy szállt a szikra, csípte a szemünket a füst, és Laci pedig magyarázott, mesélt, és mutatta is, hogy hogyan alakul ki egy egyszerű hideg vasdarabból, forró vasdarabként egy gyönyörű, szép, kikovácsolt levélke, mondjuk, vagy egy szívecske. Egyik motoros társunknak a leánya és annak a vőlegénye voltak itt, és a fiú megkérte Rácz Lacit, hogy csinálhasson a mennyasszonyának egy emléket innen. És azt ő saját kezűleg Laci irányításával elkészítette.
Hát ez egy nagyon szép gesztus volt.
Hát meg ez a napnak az egyik fénypontja volt nekem, ahogy néztem őket, hogy a lány figyelte, hogy mit csinál ez a fiú, nem tudta elképzelni, aztán egy idő után már felismerhető lett, hogy mi is lesz az ajándék, és hát nagyon örültek egymásnak, és jó volt, hogy itt voltak, bár ők autóval jöttek, de mindenképpen jó volt, hogy itt voltak. Nekik is, gondolom nekünk is emiatt, hogy ez így jó volt. Aztán ebéd. Ugye, amiből a répát elkértem, az addigra megfőtt, és egy nagyon jó babuját csináltak itt az ecsédi motorosok, és ebéd után pedig...
Jött a délutáni program.
Jött a délutáni program, ugye Hidán Csaba, harcművész és történelemtanár, aki az egyetemen is tanít. Ő tartott egy bemutatót Rákóczi korszakból, Rákóczi korából. Sok mindent láttunk, Fokostól a Szabján keresztül az egészen megdöbbentő fogásokig, amiket... Annak idején elődeink használtak a labancok ellen. Jó volt, tetszett nagyon. a legszebb az egészben az volt, hogy mikor már véget ért majdnem az egész nap, bocsánat, hogy ugrok, de ez ide a Hidán Csabához passzol. Csontos Peti, aki a Spiritus rektora ennek a motoros búcsú napjának.
Te pedig az egyik segítője.
Hozott nekem a segítőjének egy Hidán Csaba által készített apró, 10 pár centiméter hosszú kést ajándékba. Nagyon örültem neki.
Hát hogyne.
Mert ez a nap, ez pontosan ezzel ment, ezzel telt, hogy a Csaba bemutatója után egy kutyás bemutató következett, a kutyás bemutató is megdöbbentő volt, ahogy törékeny fiatal lányok hatalmas nagy farkas kutyákkal, amit persze német juhásznak hívnak mások, de hát tényleg úgy néz ki, mint egy farkas. Olyan dolgokat tudtak csinálni, és úgy hallgattak rájuk a kutyák, mint a emberek lettek volna. Azt mondta neki, hogy gyere ide, akkor oda ment, azt mondta, ülj le, leült, és azt mondta, hogy támad meg, és edd meg, megette. Jó volt. Még nem ezelte kint a külső részen, az egyik motoros társunknak a felesége, ő ilyen gyermekeket szokott tanítgatni mindenféle kézművességre, úgyhogy volt egy ilyen picike hangszerkészítő műhely, azt a motoros társunk, mert hogy ő zenész, ugye Okos Tibi, és hát az ő felesége pedig csinálta ezt a kis foglalkoztatót. Ezután kezdődött a szentmise, felkérést kaptam, hogy vigyem én a keresztet az atya és a minisztránsok előtt a kápolnából a szabadtéri miséző helyre. Ez nekem minden évben tisztem, de mindig várom, hogy szóljanak. Szóval, ha nem szólnának, szomorú lennék, de elbírnám. De azért az, hogy én vihetem a keresztet. Egyrészt, hogy keresztet viszek. Másrészt pedig az, hogy a motoros búcsnak a mottója az, hogy jó példával két keréken. Talán húzom magammal a még vacillálókat, hogy egy kicsit közelebb kerüljünk Istenhez, Mária segítségével, egy Mária ketyelyen. És lám-lám, a macsó már megint viszi a keresztet. Hát, hogy szerintem mindig van az évek során egy-egy ember, aki megadja magát a jó Istennek, és ahogy az atya is mondta prédikációban, hagy időt Istenre, az életéből hagy időt Istenre. Ezért kezdtem azzal, hogy ugye ma munkanap van, munkanap volt, mert ha elég bátor vagyok, vagy eléggé úgy gondolom, hogy Istenhez való viszonyom nincsen rendben, akkor a mai napra akár szabadságot is kivehetek, és eljöhetek a ecsédi motoros búcsúba, ami nekem motorosnak szerveződik. Nekem motorosnak rohangál az egész csontos család itt fel alá, és keres magának segítőket, mert rengeteg a feladat, aminek ők maradéktalanul meg tudnak felelni évről évre, 19 éve.
Thank you.
Ez egy óriási dolog, hogy 19 éven át ezt ilyen szívvel, lélekkel tudjátok közösen szervezni.
Igen. Valami összetart bennünket, ki sem kell mondanom, miről van szó, és ez a valami, ez akkora erőt ad, hogyha hegyeket kéne mozgatnunk, előbb-utóbb az is sikerülne.
És kedves Macsó, mai napon mi volt az, ami megfogott, ami miatt érezted, hogy ma ide kellett jönnöd? Volt-e ilyen momentum, vagy érzés?
Hát ez a Petitől kapott kés ajándék, ez nagyon megindított engem, de visszakanyarodván beszélgető társamra, Disgusztávra, nincs igazán közel Istenhez. És ezt itt a kápolnában a beszélgetés során el is mondta. És akkor véget ért a beszélgetés, és elbúcsúztunk egymástól, és még itt álltunk egy picikét a kápolna oltára mellett, akkor az jutott az eszembe, hogy imádkozzunk a Gusztávért, a feleségéért, Zsuzsiért, meg a két kicsi lányukért. És az egész társaság fennhangon elmondtuk az üdvözlégy Máriát, és Augustinak könnyös lett a szeme.
Ez mindent elárul.
Kell még ennél több? Azt hiszem nem. És elküldtem neki egy fényképet, a kápolna előtt készült rólunk, mikor már búcsúzott és ment el, elküldtem neki a képet, és azt írta vissza. Jó helyen voltam, köszönöm, hogy szóltál, nagyon jó a csapatod.
Úgy gondolom, hogy ez egy hatalmas elismerés.
Hát, igen, igen. Miután meghívtam, voltak bennem kételyek. De ezután most, ezután az üzenet után semmi kételyem nincsen.
Tehát úgy érzem, hogy akkor a maximumot ki tudtad hozni ebből a találkozóból.
Nem én hoztam ki a maximumot.
Az te segítségeddel az égiek.
Hát úgy alakult, hogy ő is, Gusztáv is megérezte a helynek a varázsát, a hangulatát, a mindenét. Látta, hogy ezek a büdös disznók itt fölöltözve bőrcsekibe, meg Lukas farmerba, meg szőrös pofával, meg össze-vissza álló hosszú hajjal, ugyanolyan emberek. És ők is ugyanezt látták meg Gusztávban. És akkor jó helyen voltunk jókor, annyian, ahányan eljöttünk, és jó volt. Jó volt az, még hogyha itt a jókat a mai napból gyűjtögettem össze, hogy Portik Lóránt atya, aki ugye a Szent Misét tartotta nekünk, ő is motoros.
Ferences szerzetes és motoros.
Ferences szerzetes és motoros. Ő Széchenyből eljött ide motorral, aztán szépen levette a motoros holmiát, felvette a habitusát, és itt volt köztünk egy igazi ferences szerzetes. És gyontatott, és jöttek is gyonni. Tehát ezért mondom, azért mocorognak itt a lelkek. És a Szentmise után, mikor a motorádás befejeződött, akkor utána hát éhes volt, és hogy ő úgy enne valamit, de hát hogyan. És elkísértem őt, hát a többiek meg már elmentek a motoros felvonulásra, úgyhogy nem sokan voltak itt, de minden esetre ott az étkező sátornál még az ecsédiek ott voltak, és tudtak neki adni egy tányér meleg babgulyást, ami tényleg finom volt, és ő is nagyon boldogan ette. És akkor ott ücsörögtünk, beszélgettünk, és arról kérdezett, hogy hogy van ez az egész, hogy ennyi motoros itt összegyűlik, hogy csinálj. És mondtam neki, hogy a csontosség csinálj, vagy a boldogasszony, vagy nem tudom, de szóval ez így működik. És azt mondta, hogy jó nektek, hogy itt tudtok így együtt lenni, motorosok. És tényleg jó volt együtt lenni.
Tehát ugye lehet, hogy most egy kicsit kevesebb volt a motoros létszám, mint a korábbi években. Ugye egyrészt ezt betudhatjuk a munkanapnak is, meg az időjárás is nem a legkegyesebb, de úgy gondolom, hogy aki itt volt, annak tényleg itt kellett lennie, és ő szívvel, lélekkel itt volt.
Igen, ez a közhely, ugye, hogy akinek itt kellett lennie, az itt volt, de igazából nem közhely ez. Mert tényleg az jött el, aki itt akart lenni. Tényleg az dacolt az időjárással, mert azért elég erős a szél. De én az autópályán jöttem, hogy ne legyen a hármason ugrálni ott a gödrökön át, meg minden, ez nagyon nem jó az az út. De az autópályán meg ott azért vannak részek, ahol lezárások vannak, meg nem lehet úgy haladni, meg minden. De azért fújt a szél, engem is rendesen vitorláztam én lefelé. De úgy voltam vele, hogy itt kell lennem, jönnöm kell, és nem csak azért, mert nekem feladatom van, hanem azért, mert nekem már ez kell.
A szíved húzott.
Nagyon kell, szükségem van rá. És mindig megkapom. Mindig megkapom, amire szükségem van. Olyan élményekkel megyek haza, hogy este, mikor hazaérek, a feleségem, akkor jó, akkor meséld el, hogy hogy volt. És akkor úgy, ahogy most itt a rádióhallgatóknak elmondtam, neki is elmondom, meg még talán eszembe jutnak újabb és újabb dolgok, amiket majd hazafelé az úton már forgatok a fejemben, és ő pedig csodálkozva hallgat engem is, már nem bánja, hogy mindig azt szokta nekem mondani, hogy jó van, menjél, menjél, játsszál a barátaid, aztán gyere vissza. Úgyhogy így vagyunk mi, meg így vagyok én. És így vagyunk itt a Boldogasszony kápolnában, évente egyszer, nagy boldogságban, nagy kegyelemben.
És következő motoros zarándoklat ki van-e már tűzve?
Nem nevezném zarándoklatnak, bár egy kicsit az. Idén a társaságnak egy része Csíksomlyóba fog motorral menni, de a társaság jó része itthon marad. Tehát a Hunyadi rend most így egy picikét ketté válik. És a másik rész, aki itthon marad, mi a Pilisszántói Szentmisére fogunk elmenni. Pilisszántón minden évben Szőny József volt polgármester úr, akit azért polginak becéz az egész falu. Ő szokott szervezni a Csíksomlyói Szentmisével egy párhuzamos szentmisét fent a kápolnába. Úgyhogy mi oda megyünk, az lesz a pünkösdi szombat. Előtte pénteken már találkozik a társasága a Csobánkai Életházában, amit Csaba testvér működtet. Az lesz a szállásunk, indulási pontunk, és akkor szombaton a Szent Mise után minden bizonnyal el fogunk menni Esztergomba fagyizni. Aztán onnan átkanyargunk a Pilisen keresztül vissza a szállásunkra. Estére az ellátmányosunk csinál valami nagyon finomat, nem tudom mi lesz, ez ő mindig meglepi a csapatot, és mindig olyat csinál, amit mindenki szeret, és mindenki boldog. És aztán a vasárnapi napon akkor gyalogolunk egy keveset a Pilisben, a deraszurdokot szeretnénk megnézni, mert sokan nem voltak még ott, és sokan vannak, akik alföldiek, tehát nekik a Pilis is nagy hegység. És hétfőn pedig úgy jövünk haza, valószínű, hogy átmegyünk a Gúnyhatáron, egy picit leszünk oda hát, egy picit leszünk ezen az oldalon, talán fölmegyünk Verőcére a másik kis kápolnához, és akkor onnan mindenki megy haza.
Hát ez egy nagyon komplex programnak néz ki, és biztos, hogy nagyon sok-sok lelki élménnyel és természetadta szépséggel fogtok találkozni.
Remélem így lesz. Adja a Jóisten!
Kedves Macsó, köszönöm szépen a beszélgetést, a Jóisten áldását és a szűzanya oltalmát kívánom további életutadra és motorozásaid során mindig Szent Kristóf legyen veled.
Nagyon szépen köszönöm a jó kívánságokat. Köszönöm, hogy idén is meghallgattak, hogy te megkérdeztél, és a rádióhallgatók meghallgattak engem. Isten áldjon mindenkit, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, ámen.
Kedves hallgatóink, Mahovics Lászlóval az ecsédi motoros búcsús élményeiről Hajdú Mária beszélgetett.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa első katekézise. A magvető bízik, hogy igéje, ő maga termésé lesz bennünk. Leó pápa felhívása a Gáza érdekében. Elég volt az ellenségeskedésből, az árát a gyermekek és az idősek fizetik meg. 14. Leó pápa videó üzenete. Építsetek hidakat az ökológiai és a társadalmi igazságosságért. Giorgia Meloni megköszönte a pápának, hogy a Vatikán otthont adna az ukrán-orosz béketárgyalásoknak.
Leó pápa első katekézise. A magvető bízik bennünk, hogy igéje ő maga termésé lesz bennünk. 14. Leó pápa első szerdai katekézise az általános kilagatás keretében folytatta a Ferenc pápa által az év elején megkezdett jubileumi sorozatot. Jézus Krisztus a mi reménységünk. Leó pápa a magvetéről szóló példabeszédben rejlő reménységről emlékezett. Jézus ugyanis mindenhova elhinti a magot, abban bízva, hogy az ő magja, az ő igéje, vagyis ő maga termékenyé válik bennünk, még a mostóha körülmények között is. Szerdán délelőtt 3:10-kor a Szent Atya fehér pápa mobilián végigjárt a Szent Péter teret Jóris megtöltő hívek sorai között, akik az első szeretet elkeserésével és forróságával köszöntötték őt. Ezután olasz, francia, angol, spanyol, portugál, német, kínai, arab és lengyel nyelven olvastak fel a Máté evangéliumából a magvetőről szóló ismert példázatot, amelyben arra hívta fel a hívek figyelmét, hogy az a tékozzó magvető valójában annak az Istennek a képe, aki szeret minket. Az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek!
Sono lieto di accogliervi in questa mia prima udienza generale.
Örömmel köszöntelek benneteket az első általános kihallgatáson, kezdte beszédét a pápa, mire az első kihallgatás részvevői nagy tapsra fogadták a Szent Atya szavait, aki bejelentette, hogy folytatja a Ferenc pápa által megkezdett jubileumi katekézisek sorozatát, amelynek címe Jézus Krisztus a mi reménységünk. Ma tovább emlékezünk Jézus példázatain, amelyek segítenek újra rálenni a reményre, mert megmutatják, hogyan működik Isten a történelemben. Most egy olyan példázattal áll elő, amely egy kicsit különleges, hiszen egyfajta bevezetés az összes többi példabeszédhez, és ez pedig a magvetéről szóló példázat. Bizonyos értelemben ebben a történetben felismerhetjük Jézus kommunikációs módját, amely nagyon sokat taníthat nekünk az evangélium mai hirdetéséről. Minden példabeszéd elmesél egy történetet a mindennapi életből, de mégis ennél valami többet akar mondani nekünk, és egy mélyebb értelemre akar utalni. A példázat kérdéseket vet fel bennünk, arra hív, hogy ne álljunk meg a látszatnál. Az elmesélt történet, vagy abban rejlő kép előtt megkérdezhetem magamtól, ajánlotta Leó pápa. Hol vagyok én ebben a történetben? Mit mond ez a kép az én életemnek? A példázott kifejezés valójában a görög paraballein igéből származik, ami azt jelenti, hogy eléje vetni. A példabeszéd olyan szó elé állít, amely provokál, és arra késztet, hogy kérdőre vonjam magam. A magvetés példázata pontosan Isten szavának dinamikájáról és azáltal a kiválasztott hatásokról beszél. Az evangélium minden szava ugyanis olyan, mint egy mag, amelyet életünk talajába vetünk. Jézus sokszor használja mag képét különböző jelentésekkel. Máté evangéliumán a 13. fejezetében a magvetőről szóló példabeszéd egy sor egyéb kis példázatot vezet be, amelyek közül néhány pontosan arról szól, ami a földben történik. A búza és a konkoly, a mustármag, a földbe rejtett kincs. Mi is tehát ez a talaj? Kérdezte Leó pápa.
Il nostro cuore, ma è anche il mondo, la comunità, la chiesa.
A mi szívünk, tovább a világ, a közösség és az egyház is. Isten igéje ugyanis minden valóságot megtermékenyít és kihívás elé állít. A történet elején látjuk, hogy Jézus elmegy otthonról és nagy tömeg gyűlik köréje. Szava lenyűgöz és kíváncsivá tesz. Az emberek között nyilvánvalóan sokféle helyzet van. Jézus szava mégis mindenkihez szól, de mindenkiben másképp hat. Ez az összefüggés lehetővé teszi számunkra, hogy jobban megértsük a példabeszéd értelmét. Egy meglehetősen eredeti magvető indul el magvetésre, de nem törődik azzal, hogy hova esik a mag. Oda is elszórja a magokat, ahol nem valószínű, hogy azok termést hoznak. Útfélre, kövek közé és tövisek közé. A magvető ilyen viselkedése meglepi a hallgatót, és arra készíti az embert, hogy megkérdezze. Hogyan lehetséges ez? Mi megszoktuk, hogy kiszámítjuk a dolgokat, és néha szükség is van rá, de a szeretetben ez nem érvényesül. Az a mód, ahogy ez a tékozzó magvető elveti a magot, annak a képe, ahogyan Isten szeret minket, hangsúlyozta Leó pápa. Való igaz, hogy a mag sorsa attól is függ, hogy a talaj hogyan fogadja be, és milyen helyzetbe kerül, de mindenekelőtt Jézusnak ez a példabeszéde azt mondja nekünk, hogy Isten mindenféle talajra, vagyis bármelyik helyzetünkben elveti igéjének magját. Mert mi néha felületesebbek és szórakozottabbak vagyunk, néha hagyjuk, hogy elragadjon a lelkesedés, néha az élet gondjai terhelnek bennünket, de van olyan is, amikor készségesek és befogadóak vagyunk. Isten pedig bizakodó is reméli, hogy előbb-utóbb kisarjad a mag. Ő így szeret minket. Nem várja, hogy mi legyünk a legjobb talaj, mindig nagy lelkűen adja nekünk az igéjét. Azt látva, hogy ő bízik bennünk, talán megszületik bennünk a vágy, hogy jobb talajjá legyünk. Ez az a remény, amely Isten nagy lelkűségének és irgalmának szikláján nyugszik. Jézus a példabeszéddel, hogy miként terem gyümölcsöt a mag, egyúttal az ő életéről is szól. Jézus az ige, ő a mag. A magnak pedig, hogy gyümölcsöt teremjen, meg kell halnia.
Allora, questa parabola ci dice che Dio è pronto a sprecare per noi e che Gesù è disposto a morire per trasformare la nostra vita.
Ez a példázat tehát azt mondja nekünk, hogy Isten hajlandó tékozolni értünk, és hogy Jézus hajlandó meghalni, hogy átalakítsa az életünket. Ennek kapcsán Leó pápának Van Gogh egy gyönyörű festménye jutott eszébe. A magvetés napnyugtakor. A kép a tűző napon álló magvetőről, a földműves fáradtságáról szól neki. Feltűni a pápa számára, hogy a vetés mögött Van Gogh már az érett gabonát ábrázolta. Számára ez a kép a reményele, hiszen így vagy úgy, de a mag meghozta a gyümölcsét. Nem tudjuk biztosan, hogyan történt, de így van, beérett. A jelenet középpontjában azonban nem a magvető áll, aki oldalt van, hanem az egész festményt a nap képe uralja, talán azért, hogy emlékeztessen minket arra, hogy Isten az, aki mozgatja a történelmet, még ha néha hiányzik, vagy ha távolinak is tűnik. A nap az, amely felmelegíti a föld rögeit és megérleli a magot. Kedves testvéreim, ma milyen élethelyzetben ér el minket Isten igéje? Kérdezte a pápa. Kérjük az Úrtól a kegyelmet, hogy mindig befogadjuk ezt a magot, amely az ő szava. És ha rájövünk, hogy nem vagyunk termékeny talaj, ne csüggedjünk, hanem kérjük őt, hogy dolgozzon rajtunk, hogy mind jobb termőföldé tegyen bennünket. Zártak a tekédését Leó pápa.
Leó pápa felhívása Gáza érdekében. Imádkozzuk a rózsafüzért a békéért. Első szerdai általános audienciájának végén a pápa felhívást intézette a gázai övezet egyre aggasztóbb helyzetének megoldásáért, ahol nem szűnnek a támadások, az emberek pedig éhen halnak. Tegyék lehetővé a méltó humanitárius segélyek eljutását.
Pregate il rosario ogni giorno per la pace.
A híveket a Szentatya arra szólította, hogy imádkozzák a rózsafüzért a békéért, hogy a szíveket lefegyverezzük. Egy hónapja halt meg Ferenc pápa, nagy hálával emlékezünk rá.
È sempre più preoccupante e dolorosa la situazione nella striscia di Gaza.
Egyre aggasztóbb és fájdalmasabb a helyzet a gázai szorosban. Ismételten szívből jövő felhívást intézek azért, hogy lehetővé tegyék a méltó humanitárius segélyek bejutását, és véget vessenek az ellenségeskedésnek, aminek gyötrelmes árát a gyermekek, az idősek és a betegek fizetik meg. 40 ezer hívő jelenlétében tartotta meg az első általános kihallgatást 14. Leó pápa a Szent Péter téren. Katekézise felolvasása után újból felemelte szavát Gáza érdekében, mely már több mint másfél éve a halál, az erőszak, a pusztítás, az éhezés helyszíne, melyet az éppen most folyó Gedeon szekerei nevű izraeli katonai offenzíva sújt. A múlt vasárnapi Regina Czöli elimádkozásakor a pápaságát megkezdő szentmisét követően 14. Leó felszólalt, amiért a gázai övezetben a túlélő gyermekek, családok, idősek éheznek. Most is elítélte az erőszakot, ami megakadályozza a fegyvertelen és lefegyverző béke elérését, amit már az első alkalommal is kért, amikor megválasztása után megjelent a Szent Péter Bazilika központi erkélyén. A gyűlölettől és háborútól megosztott világban az a hivatásunk, hogy a reményt hintsük el és a békét építsük, mondta. A különböző nyelvű köszöntések során a kínai híveket arra buzdította, hogy örömmel haladjanak a hit útján, életükkel tegyenek tanúságot a feltámadt Krisztus békéjéről.
I'm happy to welcome the English speaking pilgrims and visitors, especially those from England, Ireland, Hungary, Norway.
Az angol nyelven beszélő zarándokoknak, köztük a magyaroknak, azt kívánta, hogy a remény szentéve hozzon nekik kegyelmeket és lelki megújulást. Jézus Urunk örömét és békéjét kérve számukra. Spanyolul arra biztatott, hogy reménnyel szemléljék az Úr csodálatos képét, aki szeretetét szívünkbe árasztja. Kérjük tőle csüggedés nélkül, hogy alakítson át termőtalajjá, mely gyümölcsöt hoz anélkül, hogy tudnánk hogyan. Franciául szólva 14. Leó pápa Isten kegyelméért fohászkodott, hogy szántsa fel szívünket, és tegye azt termékeny talajjá, hogy befogadjuk és növeljük Isten igéjének magvát. A német zarándokoknak Szent Pál apostolt idézte a pápa. Amit vet az ember, azt fogja aratni is. Egy gyűlölettől és háborútól megosztott világban az a feladatunk, hogy a reményt vessük el és a békét építsük. Szűz Mária, a jó tanács anyja kísérjen utatokon. A lengyel zarándokokhoz fordulva 14. Leó a magvetésről beszélt Isten szava összefüggésében. Hagyják, hogy Isten szavának magva kicsirázzon bennük, és bőséges termést hozzon. Hallgassák figyelmesen szavát, hogy bölcs döntéseket hozzanak személyes, családi és társadalmi életükben. az arab ajkú hívektől azt kérte, hogy májusban, mely a szűzanyának szentelt hónap, imádkozzák a rózsafüzért, hogy hatására valódi béke töltse el szívünket. Az Úr áldja meg, és őrizze őket minden rossztól. A Portugáliából és Brazíliából érkezett zarándokokat köszöntve, Leó pápa a fatimai szűzanya felhívását ismételte meg. Imádkozzák minden nap a szentolvasót a békéért. Máriával együtt kérjük, hogy az emberek ne zárkózzanak el Istennek ettől az ajándékától, és fegyverezzék le szívüket. Végezetül a jelenlévő 40 ezer hívő tapsától kísérve Leó pápa hálával emlékezett elődjére, az egy hónapja elhunyt Ferenc pápára.
E non possiamo concludere questo nostro incontro senza ricordare con tanta gratitudine l'amato Papa Francesco che proprio un mese fa è tornato alla casa del Padre.
Negyedik Leó pápa videó üzenete. Építsetek hidakat az ökológiai és a társadalmi igazságosságért. Ferenc pápa a Laudato Si kezdetű enciklikájának 10. évfordulója előtt 14. Leó pápa videó üzenetet küldött a Rio de Janeiro-i pápai katolikus egyetemen összegyűlt közös otthonunk gondozásáért felelős egyetemek hálózatának. A találkozó résztvevőit köszöntve a Szentatya örömét fejezte ki a hálózat elkötelezettsége miatt, hogy a COP30 klímacsúcsra való felkészülés érdekében szinodális módon végez megkülönböztetést. Elismerte az egyetemek erőfeszítéseit, hogy az államadósság és az ökológiai adósság közötti lehetséges megbékélésről elmélkednek. Egy olyan témáról, amelyet nemrégiben a Béke Világnapjára kiadott üzenetben is kiemeltek. Ez a jubileumi év, tette hozzá a pápa, a remény éve, és arra hívja a fiatalokat, hogy reménnyel folytassák törekvéseiket. 14. Leó pápa közvetlenül az egyetemi rektorokhoz fordulva hangsúlyozta. Bátorítást szeretnék küldeni önöknek ahhoz a küldetéshez, amelyet magukra vállaltak. Hogy integrációs hidakat építsenek Amerika és az Ibériai félsziget között, az ökológiai, a társadalmi és a környezeti igazságosságért dolgozva. Videó üzenetének végén Leó pápa háláját fejezte ki minden jelenlévőnek elkötelezettségükért és szolgálatukért, megköszönve nekik minden erőfeszítésüket és munkájukat. Végül arra buzdított mindenkit, hogy folytassák a hidak építését. Giorgia Meloni megköszönte a pápának, hogy a Vatikán otthont adna az ukrán-orosz béketárgyalásoknak. Mély hálám 14. Leónak a béke iránti szüntelen elkötelezettségéért, és azért, hogy készen áll a Vatikánban megrendezni a következő Ukrajnáról szóló tárgyalásokat. A közleményben az olasz miniszterelnöki hivatal kifejezte háláját a 14. Leó pápa és Giorgia Meloni kormányfő között, május 20-án kedden lezajlott telefonbeszélgetés eredményéért. A beszélgetésre azt követően került sor, hogy Giorgia Meloni hétfőn telefonon beszélt Donald Trump amerikai elnökkel és más európai vezetőkkel, amely során az olasz miniszterelnököt felkérték, érdeklődjön, hogy a Szentszék kész-e otthont adni a tárgyalásoknak. A pápa már május 14-én a keleti egyházak jubileumának résztvevőivel tartott kihallgatáson jelezte, hogy minden erőfeszítést meg fog tenni annak érdekében, hogy a béke terjedjen. Kifejezte a Szentszék azon szándékát, hogy olyan hely legyen, ahol az ellenségek találkoznak és egymás szemébe néznek, hogy a népeknek visszaadják a reményt és a megérdemelt méltóságot, a béke méltóságát. A népek békét akarnak, és én szívemmel a kezemben azt mondom a népek vezetőinek, találkozzunk, folytassunk párbeszédet, tárgyaljunk. Két nappal később újságíróknak válaszolva Pietro Parolin bíboros, vatikáni államtitkár tisztázta a Szentszék rendelkezésre állásának konkrét jelentését, vagyis azt, hogy felajánlja a Vatikán a színhelyet a két fél közötti közvetlen találkozóra, hogy megkezdődhessenek a közvetlen tárgyalások, legalábbis, hogy beszéljenek egymással. Ez a helyszín rendelkezésre bocsátása. Mindig is mondtuk, mindig is ismételgettük, rendelkezésre állunk. Ha találkozni szeretnétek, a Szent Cég, a Vatikán nagyon is alkalmas helyszín lehetne az ügy minden tekintetében. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották.
Hozzád érkezett, ki életét átadta neked, megmentetted őt a haláltól, szabaddá tetted a rabságból. Áld meg, áld meg, áld meg a megváltó szívével. Áld meg, áld meg, áld meg, Istenünk, áld meg őt. A rabságból, rabságból. Áld meg, áld meg, áld meg a megváltó szívére. Áld meg, áld meg, áld meg, Istenünk.
A nap verse.
Tóth Árpád, a fa. Ó, nézd a furcsa ferde fát, mint hajlik a patakon át. Ó, lehet-e, hogy ne szeresd, hogy benne társad ne keresd. Már ága között az aranynapot nem tartja. Madara elhallgatott, virága nincs már, sem gyümölcse. Ő mégis áll, az alkony bölcse, mint a tűnődő, ki éjestelen a végtelen titkába elmerül, és testtel is szelíden arra dűl, amerre lelke vonja, testtelen.
Tóth Árpád a Fa című versét Szegvári Menyhért mondta el. Tóth Árpád költő, műfordító 1886. április 14-én született Aradon. 1889-ben családja Debrecenbe költözött, gyermekkorát itt töltötte, majd a Budapesti Egyetemen tanult magyar-francia szakon. Verseit a Nyugat közölte, a Lapnak 1908-tól lett munkatársa. Az egyetemet még nem végezte el, amikor addig elismert Szobrész apjának debreceni szabadság emlékművét élesen bírálta a szakma és a helyi sajtó. A szobrot lerombolták, a művésznek újabb megrendelésekre nem volt kilátása. Ezt követően Tóth Árpádnak kellett eltartania a családot, felhagyott tanári ambícióival visszaköltözött Debrecenbe a debreceni független újság színkritikusa, majd a debreceni nagy újság munkatársa lett. 1913 ismét anyagi nehézségei adódtak, Budapestre költözött, ahol házi tanítói állást vállalt. Ekkoriban derült ki, hogy tüdőbetegségben szenved. 1918-tól Hatvani Lajos újságjának, az Esztendőnek volt segédszerkesztője, ugyanebben az évben a Vörös Marti Akadémia titkárává választották. A proletár diktatúra köszöntésére ódát írta, a Tanácsköztársaság bukása után költészete komorrá vált. 1921-ben az munkatársa lett, színes híreket és politikai glosszákat írt a labba. Az 1920-as évek végén lassanként súlyosbodott betegsége 1928. november 7-én hunyt el Budapesten.
A nap imája.
Ó Mária, te olvasol a szívemben, látod vágyam, hogy kutassam az igazságot, gyakoroljam az erényt, okos és igaz legyek, erős és türelmet testvéreimmel. Ó Mária, segíts, hogy kitartsak szándékomban, és Jézus hűséges tanítványaként éljek. Így építsem a keresztény közösséget, és megörvendeztessem a katolikus egyházat. Anyám, téged köszöntelek reggel és este. Te rád gondolok az utcán. A te sugallatodat és erősítésedet várom, hogy teljesítsem földi hivatásom, szent kötelezettségeid, megdicsőítsem Istent, és elnyerjem az örök üdvösséget. Ó Mária, amint te Jézus mellett álltál Betlehemben és a Golgotán, én is úgy akarok Jézus mellett maradni.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es